Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! A több mint egy éve tartó koronavírus járvány nem csak az egészségügyet és a gazdaságot viselte meg, hanem az oktatást is. A kijárási tilalmak csúcsán világszerte 1 milliárd 600 millió gyermek nem járt iskolába, míg a világjárvány előtt 258 millió gyermek és serdülő maradt ki az oktatásból. A legszegényebb, leginkább a társadalom peremén élő, legnagyobb lemaradással rendelkező gyerekek szenvedték a legkomolyabb veszteségeket, és ez alól sajnos Románia sem kivétel, ahogy azt illetően sem, hogy szinte borítékolható, a világjárvány miatt keletkezett költségvetési lyukakat az oktatás is meg fogja sínyleni. Bár még mindig nem készült el a 2021-es évi költségvetési törvény, az a tény, hogy nincs vita arról, hogy a GDP hány százalékát szánják az oktatásra, igencsak rossz ómen. Egy a fenntartható Románia projekt keretében végzett felmérés szerint a teljes romániai oktatási rendszer minőségét a lakosság egyharmada tartja kielégítésre. Az egyetemi oktatást azonban 59%-uk jónak tartja. Nyilván a felmérés eredményét némiképp torzítja, hogy a megkérdezettek 58%-ának nincs az oktatási rendszerben résztvevő gyereke. A felmérést tavaly szeptember 22-e és október 30-a között végezték 1141 fős reprezentatív mintán, telefonos módszerrel, a hiba határa 3%. Az oktatásról lesz szó a mai Naprakészben. Veres Valér szociológus, egyetemi tanár, a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet oktatáskutató munkacsoportjának a vezetője a vendégem. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
A felmérés szerint a szakoktatás minőségét a megkérdezettek 42%-a tartja jónak, az 5-8 osztályban folyó oktatás minőségével 40%, a 9-12. Osztályos oktatás minőségével 38% elégedett. Tanár úr, ön hányast adna a hazai oktatási rendszernek?
Hát nehéz ezt egy jeggyel jellemezni. Ugye itt az oktatási rendszer nagyon sok eleme és komponense van, és nagyon egyenlőtlen. Tehát itt a legfontosabb problémája, azt mondhatnám, ugye én két részbe bontanám, az egyik fele az, hogy tartalmilag hogyan történik az oktatás, milyenek a tantervek, hogyan van kitalálva, mennyire kompetencia alapú, és másrészt pedig arra, hogy a különböző oktatási intézményekben mennyire kapnak egyenlő esélyt a gyermekek a felkészülésre, tehát az oktatásban való egyenlőtlenség.
Egyetemi tanárként hogy látja, hogy a tantervek azok mennyire kompetencia alapúak, az egyetemi padsorokba kerülő diákok azok mennyire felkészültek arra, amire felkészültnek kell lennie egy első évesnek mondjuk?
A kompetencia alapú képzésre való áttérés mondjuk megfogalmazódott még akkor, amikor volt az egy év, valami miatt megjegyeztem, hogy akkor kezdődött, mikor volt egy ilyen pedelé-peszedé koalíció, és akkor az LMDS egy évre kimaradt, ha még visszaemlékszünk, de igazából hát ezek a mi diákjaink még alig kaptak el valamit abból, amióta egyáltalán megfogalmazódott ez a kompetencia alapú oktatás. Tehát egyelőre ez egy még mindig egy terv, azt mondhatnám Romániában, vagy csak nagyon kevés évfolyamon sikerült valamit belőle megvalósítani. Tehát inkább nem, mint igen, egyelőre.
A diákok felkészültsége az mennyire függ az iskola földrajzi fekvésétől? Itt említette ön azt, hogy ki milyen mértékben fér hozzá az oktatáshoz. Mennyire számít az, hogy vidéken vagy városon van az iskola, illetve az, hogy az országnak melyik régiójában?
Na hát ez egy nagyon jó kérdés, főleg azért, mert egy nemrég befejezett könyvünkben, az egyik tanulmányban ezt is érintettem a vizsgálatban. Ott nem ennyire konkrétan az iskolai intézményekről, hanem a fiatalok oktatási és egyáltalán karrier esélyeiben a település típusnak a hatását mértük, és két időpontot hasonlítottunk, 2001-et és 2016-ot, és ez a az Erdély Magyar Ifjúság nevű kötetben jelent meg most decemberben. Na és ebben a kutatásban az derült ki, hogy növekednek az egyenlőtlenségek területileg a fiatalok életesélyeiben, vagy egyáltalán, tehát az oktatási intézmények adta komponense az emberek életesélyeiben, karrier értelemben most, tehát jövő terveiben, továbbtanulási esélyeiben, az növekedett, tehát az egyenlőtlenség. Mégpedig abban az értelemben, legalábbis ezt gondoljuk, mert ez már egy közvetett magyarázat, hogy hát főleg falusi vidékeken, de akár városokban is egyes leszakadt iskolák, tehát a színvonalban is más okokból gyenge helyzetbe kerültek, de ez főleg a vidéki intézményeket érinti nagyobb mértékben, ott se mindegyiket. Ott azoknak a lemaradása, a színvonalbeli mindenféle komponensét beleértve a színvonalnak, színvonalbeli lemaradása, főleg a nagyobb városok iskoláihoz képest növekedett. És ez azt jelenti, hogy ugye ezekben tanuló gyermekeknek is a karrier esélyeiben az egyenlőtlenségek nőnek.
Tehát nagyon szépen hangzik az, hogy mindenkinek joga van az oktatáshoz, de ha rossz helyre születtünk, egyszerűen nincs mit tennünk.
Igen. És azok az országok, ahol például a PISA mérésekben jók az eredmények, azoknak az egyik jellemzője, hogy nagyon kiegyensúlyozott az oktatás színvonala területileg. Hogy valósítják meg, hát jó, bizonyos pontig van elképzelésem, de hogy azon a ponton túl azt még mindig hogy tudják megcsinálni, tehát nehezen tudom én így magamtól elképzelni. Most van egy doktoranduszom, egy izraeli, aki finn és az izraeli helyzetet kutatja, Izraelben is vannak egyenlőtlenségek, és azért kutatja a finn helyzetet, és annak az eredményeiben reménykedem, hogy többet fogok tudni. De hogy mondjam, van megoldás rá, vannak országok, de ez nagyon nagy szakmai hozzáértést és pénzügyi erőforrásokat igényel, hogy ezt megszervezzük.
Tehát meddig a pontig fontos a pénz? Vagy mekkora mértékben fontos a pénz?
Hát egy adott ponton túl gyakorlatilag így is úgy is sok pénzt költenek el. Tehát az a kérdés, hogy azt hogy költik el. Tehát, hogy olyan értelemben nyilván egy adott összeg alatt nagy gond a pénz, mert hogyha alapvetően kronikusan alulfinanszírozott az egész oktatás, akkor nyilván nem lehet ezen gondolkodni. De például most már nem olyan rosszak a bérek Romániában sem az oktatásban, mint mondjuk ezelőtt 10 évvel vagy 15-tel, viszont a munkafeltételek nincsenek biztosítva, illetve nem találták ki eléggé annak a motiválását, hogy vidéken is az oktatás színvonal magasabb legyen. Na most itt ezek összefüggnek általános társadalmi-gazdasági fejlettségi tényezőkkel az a helyzet, mert egy település, ha életszínvonalban, életkörülményekben jobb helyzetben van, akkor egy tanár is könnyebben lakik ott, vagy kiingázik, vagy könnyű oda eljutni, mert jók az utak, jó a tömegközlekedés, stb. Na, tehát ugye ezek is meghatározzák, tehát nem lehet csak úgy az oktatást kiemelve fejleszteni, és aztán minden egyéb a békafeneke alatt van. Tehát, hogy ezt valahogy integráltam egy adott ponti, tehát lehet egy kicsit jobb az oktatás a többinél, de hogy nem lehet ilyen radikálisan más, hogy egyik területen afrikai viszonyok, a másikban a finnországi.
Mennyiben függ a minőségtől, és mennyiben függ a hozzáállástól az, hogy milyen az oktatásnak a színvonala Romániában?
De most a hozzáállás alatt mit értünk? Ugye ezt kell megnézzük a tanulókat, a diákokat, vagy az oktatókat, vagy a szülőket. Én úgy gondolom, hogy a gyerek az a nyersanyag, tehát annak semmi értelme, hogy azt hibáztatjuk, a gyereknek nem jó a hozzáállása, vagy ilyenek. Ugye az a legkönnyebb. Persze, a társadalmi hátteret nem lehet kiiktatni vagy helyettesíteni. Tehát bizonyos gyermekeknek, akik már lemaradtak az iskolába, stb., valaki megkapja ötödikbe őket, ugye, nem tud csodákat művelni, bár ott is van azért mit tenni.
Jó, tehát vegyük akkor sorra, a gyerek a nyersanyag. Ki a szülő? Mi a szülő?
A szülőnek a szerepe vagy a hozzáállása?
Pontosan. Mekkora mértékben számít ez?
Hát nagyon nagy mértékben. Ez a másik, amit a kutatásból ugye beazonosítottunk, de ez viszont nem nőtt. Tehát a szülők társadalmi hátterének a szerepe az nem nőtt. Tehát ilyen értelemben nem rosszabbodott mondjuk úgy a helyzet, bár nyilván ez egy állandó tényező. De nagy ennek a szerepe nálunk is, például Magyarországon még nagyobb a PISA felmérések szerint, ami azt jelenti, hogy az oktatásnak kismértékben sikerül egyenlősíteni, így mondják, az esélyeket. Tehát, hogy amit a családból hoz az ember, az nagyon erősen reprodukálódik az oktatási rendszerben. Nálunk mindenképpen. Ugye erre még ráerősödik, sokan tudják ezt, hogy sokan még magánórákat vesznek, nyilván a tehetősebbek is, akiknek eleve a hozzáállásuk családilag is olyan. Tehát még más tényezőkkel is növelik, mondjuk úgy, hogy hát nyilván már ezért nem lehet az embereket elítélni, ezt nem azért mondom, csak mint tényezők, ugye ezeket is látni kell. Tehát a szülői tényező az nagyon jelentős ebben, ezt látni kell, de ez nem azt jelenti, hogy ha az oktatási rendszert szakszerűen fejlesztik, akkor ezeket nem lehetne csökkenteni, úgymond. Tehát a szülői háttérből adódó hátrányokon lehet dolgozni. És itt nálunk is sok mindent már látnak, beazonosítottak, például a szociális szervezetek a legelmaradott, leghátrányosabb helyzetű gyermekek esetében, hogy hol kell elkezdeni, mikor, mit ahhoz, hogy nagyobb sikerrel lehessen. De ezeket a törekvéseket az állam nagyon kismértékben támogatja. Nem azt mondom, hogy egyáltalán nem, mert van egy-két dolog, amit a 2011-es törvény bevezetett, de ezek is nagyon egyenlőtlenül érvényesülnek helyi szinten, tehát településenként nagyobb a különbség.
Tehát akkor fordítsuk le, ha van egy gyári munkásnak a gyereke, vagy ha van egy roma szülőnek a gyereke, az nagyobb hátrányból indul, és sosem ér el, vagy csak nagyon ritkán ér el arra a szintre, ahol lesz egy orvosnak, egy pedagógusnak, vagy egy lelkésznek a gyereke.
Igen, tulajdonképpen erről van szó, és hát most már sok évi kutatásainknak az eredményeként én úgy látom, hogy valahol a szakmunkástól felfele van a gyerekeknek jobb esélyük, hogyha más egyéni tényezők előnyösen alakulnak, akkor akár egyetemig is eljuthatna. Most ez megint másik kérdés, hogy azon belül is azért vannak különbségek, mert ez egy összetett kérdés, tehát ezek az oktatási egyenlőtlenségek úgy mászkálnak, tehát ugye úgymond az elit az próbálja mindig az esélyeit vagy a privilégiumait átmenteni rejtetten, tehát nem tűnnek el az egyenlőtlenségek, csak átmennek. Például Amerikában egyértelműen látszik, hogy az egyetemek színvonala, hogy milyen egyetemet végez valaki, abban jelennek meg az egyenlőtlenségek. Tehát a nagyon színvonalas magánegyetemek versus állami kalicsok különbsége. Nem abban, hogy egyáltalán valaki írástudó vagy nem, mint mondjuk Afrikában, vagy mint Kelet-Európában, hogy egyáltalán befejezi a 8 osztályt vagy sem, hanem akár az egyetemek színvonalában is. De na, ez egy másik szint, ha már eljutottunk ide, csak úgy zárójelben mondtam, hogy egyenlőtlenségeket teljesen kiiktatni az talán illúzió, de legalább, hogy mondjam, lehet őket tologatni felfele.
Jó, beszéltünk a gyerekekről, aki most kis túlzással semmiről sem tehetnek. Vannak a szülők, igen, vannak a helyi hatóságok. Helyi hatóság mennyiben felelős az oktatási rendszer minőségért?
Hát a körülmények, a feltételek tekintetében a felelős, és van mozgástere. És most nem csak arról van szó, hogy hogy meszelik ki az iskolát, vagy festik ki, vagy nem tudom, de nyilván ez sem mellékes, hogy fűtés, mellékhelyiségek egyáltalán közművesítve van, vagy nincs, ugye, tehát itt is azért ez is komforttényezők. De amit én fontosabbnak látok az, hogy például, most nyilván itt ebben is vannak változások, most mindent nem tudok én sem pontosan, hogy most hogy van, de adott ponton például ingázási költségek visszatérítése tanároknak, stb. Önkormányzati hatáskörbe voltak, vannak. Na most ezeket, hogyha egy önkormányzat pénzhiány miatt elutasítja. Tehát, hogy van mozgásnál és felelősség az önkormányzatoknak, és egy községben is van mozgástér. Tehát mi azt látjuk, vannak községek, falvak, se nem nagyok, se nem közel a városhoz sokszor, ha nagyon-nagyon jó gazdálkodnak, csodákat művelnek. Tehát az egész község úgy néz ki, mint egy minta valami például. Nos, ez oktatás is. Most Kalota-Szent Király község jutott eszembe, ahol kimondtam, két vonalon is indult a dolog, ez egy iskolai igazgató is, de a polgármester is elindított mindenféle fejlesztéseket, ez hosszú ideje tartott, és hivatalosan is úgymond benne van ilyen európai község kategóriákban, amire díjazták, stb. Na, tehát most nem akarok kiemelni senkit, mert vannak még több ilyen van, de hogy lehet, tehát, hogy nincs semmilyen különleges adottsága, vagy nem olyan rettentő különleges adottsága van mondjuk egy adott községnek, hát mondjuk ott a turizmus tekintetében, mint Kalotaszeg, de mondjuk a többi kalotaszegi faluhoz képest nem olyan rendkívüli különbsége van neki sem, plusza, és mégis ezt nagyon jól tudták hasznosítani. Na, szóval lehet, nagyon sok mindent lehet tenni, ezt akartam mondani, ha van hozzá megfelelő humán erőforrás, tehát más szóval olyan felkészült helyi emberek és elkötelezettek, akik elképzelések alapján kezdenek dolgokat csinálni, de ha nem teszünk semmit, akkor nagyon tönkre mennek a dolgok.
A rendszernek a következő eleme a pedagógus. A már idézett felmérés szerint egyébként a megkérdezettek 57%-a nem találja vonzónak az oktatási rendszert. Ez milyen mértékben hathat ki a rendszer egészére? Értem ez alatt, hogy elnézést a kifejezésért, nem jó pedagógus kerül oda a katedrához.
Igen, ez egy régi dolog. Én fiatalabb koromban, amikor már úgy láttam azt, hogy a krónikus, már tudtam annyit azért, hogy lássam ezeket, hogy a krónikus alulfinanszírozás például hosszú távon hova fog vezetni. Még rengeteg jó pedagógus volt ezelőtt 15-20 évvel a rendszerbe, és nem érződött, nem zavart senkit mondjuk úgy a hatóságok a politikumból, nem zavart különösképpen a krónikus alulfinanszírozottság. Az oktatásra szánt költségeknek a rendkívül alacsony szintje, ami nem csak a fizetéseket jelentette, azt is. Aztán ebben voltak kivételesebb időszakok ott a jó években, 2004-2008 között, amikor inkluszíve ugye RMDS is kormányon volt, rengeteg pénzt fordítottak oktatási intézmények infrastruktúrás fejlesztésére. Voltak ilyen kisebb időszakok, ezek nagyon fontosak is egyébként, hogy állunk egyáltalán ott, ahol állunk, de nagyon sok, nagyon hosszú időszakok voltak, amikor viszont ezek nem történtek meg. A krónikus alulfinanszírozás miatt az oktatói pálya fokozatosan egyre kevésbé lett vonzó. Tehát egy stabil munkahelynek számított, hogy mégiscsak egy értelmiségi munka is volt, egy presztízse még a 80-as években és 90-es évek legelején, és ez fokozatosan nagyon lecsökkent. Tehát a diákjainknak, mikor mondjuk, hogy vegyék fel a pedagógia tantárcsomagot, akkor néznek görbé minket, hogy mit akarunk mégis. Na, tehát hogy ezeken változtatni kell, és ez most nagyon nehéz. Tehát, hogy amilyen hosszú ideig lefele mentünk, ha elkezdünk is felfele, az is el fog tartani.
A politikum? Itt most már többször elhangzott az, hogy amikor az RMDS kormányon volt, akkor több pénz jutott erre, több pénz jutott arra. Most miért fontos ez, hogy ki van kormányon abból a szempontból, hogy hogy az oktatásra igen. mennyi pénzt szánunk?
Nagyon sok szempontból fontos. Egyrészt ugye az oktatási rendszer központosított Romániában, ami azt jelenti, hogy a kormányzatnak a minősége nagyon rányomja a bélyegét. A tananyagok központosítottan alakulnak. A koncepció is, tehát hogyha azt mondják, hogy a kompetencia alapú oktatás, akkor ezt központilag döntik el. Na jó, persze, most az iskolák szintjén, és mint mondtuk, önkormányzatoknak is szerepe van, tehát nyilván más tényezők is érvényesülnek, de a kormányzatnak és az oktatási kormányzatnak, oktatási minisztériumnak ezen belül jelentős szerepe tud lenni. Több értelemben is, tehát a tartalmaknak a meghatározása, a tantervek vonatkozásában, tankönyvek vonatkozásában, a finanszírozás szintjében, és egyáltalán a koncepcióban, hogy mennyire értik például, most mondjak egy-két apróságot, például megállapították, hogy nagyon fontos a bemeneti béreknek a nagysága a rendszerben. Tehát, hogy a kezdő fizetés milyen az oktatásban, ha az nagyon rossz, akkor lehet, hogy a végére, ha el lehet jutni egy magas fizetéshez, az jó dolog, de nem motivál eléggé a rendszerbe való belépéshez. Tehát, hogy na, szóval vannak ilyen részletek is, amit ezeket már mind lehet tudni. Tehát, ha valaki ebben elmélyül, akkor ezek már mind le vannak írva, meg vannak vizsgálva. Sok ország alapján, tehát, hogy nem lehet benne nagyot tévedni. Na, tehát hogy az is, hogy hogy finanszírozod, milyen koncepció alapján, milyen pedagógus életpálya modell, így mondják Magyarországon, tehát hogy hogyan lehet tovább lépni, mekkorák a bérkülönbségek, hogyan motiválják, valaki magasabb szinte jusson, ugye ezek vannak, ezek a fokozatok, stb., hogy motivált legyen a továbbképzésben. Na, és nyilván ennek az anyagi vonzatai, stb. Stb. Az értékelés, hogyan értékelik az oktatókat, mi számít. Na, tehát nagyon-nagyon sok összetevője van, és ennek nagyon sok központi eleme van, mert központosítottan működik nála.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Veres Valér szociológus, egyetemi tanár, a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet oktatáskutató munkacsoportjának a vezetője, a naprakész vendége. Oktatásról beszélgetünk. A világjárvány által kikényszerített virtuális térbe vonulás hogyan hatott ön szerint az oktatási rendszerre, és nem csak abból a szempontból, hogy körülbelül 1 millió gyermeknek bizonyos ideig nem volt hozzáférése a digitális oktatáshoz.
Az én megfigyeléseim és hát nyilván saját tapasztalataim alapján is, mert én is oktatok is, a tavasszal olyan hirtelen tértünk át az online oktatásra, tehát ilyen egyik napról a másikra derült égből villámcsapásként, hogy az nagyon megsínylette az oktatás minőségét. Ez jelentette azt is, hogy voltak főleg alacsonyabb szinten elemiben, általános iskolában olyan is volt, hogy egyáltalán nem oktattak, és nem csak a legelmaradottabb falvakban, vagy a legelszigeteltebb helyeken. Nem tudtak átállni. Tehát ugye sok tényező kell, az összes diáknak kell legyen megfelelő minőségi internetje, ezen kívül valamilyen készülék, külön, de nem csak a szülőnek, aki azon dolgozik, a tanárnak megfelelő szoft, megfelelő biztonsággal, ugye már utána aztán egy idő után valahogy összeszedték sokan magukat, akkor még mindenféle problémák jelentek meg, hogy belépett oda valaki, egy gyermek, egy nagyobb gyermek, és ottan szétolgotta az órát, meg stb. Na, tehát lényeg, ami lényeg, hogy szerintem a teljesítmény és a hatékonyság a második fél évben, tavasszal és nyár előn tartó tanév részen az nagyon problémás volt. Na most az őszi időszakra jobban felkészült mindenki. Tehát online is, leszámítva a kis évfolyamokat, tehát a kisgyermekeknél nem tudom, hogy ott mennyire lehet hatékonyan oktatni. Valamiket lehet ott is csinálni. Minél nagyobbak, annál több mindent lehet online is oktatni, de megvannak ott is a korlátok. Tehát ezt látjuk az egyetemen is. Most mondjam úgy, hogy nyilván a világjárvány és az ehhez kapcsolódó korlátozások rákényszerítettek erre, tehát nem valaki eldöntötte jókedvéből, hogy akkor ilyen körülmények közé kerüljünk. Tehát az oktatás színvonalát mindenképpen rontotta, ugye minél alacsonyabb szintű vagy fiatalabb korú gyermekek tanításáról beszélünk, annál nagyobb mértékben. Időben viszont a lehetőségekhez képest ezeknek a színvonala javult. Tehát ha most nézzük, vagy egy hónapja, akkor nyilván ez sokkal jobban ment, mint mondjuk áprilisben, májusban. De ebből mennyi és milyen hátrányok származnak, és ezt hogyan lehet kiiktatni, hát ez nagyon-nagyon változó. Tehát az, mondjam, annyi variáció van benne, hogy nem is tudom, hogy lehetne felsorolni. Ugye kezdve azoktól, akik egyáltalán nem tudtak részt venni, egészen azokig, akik részt tudtak venni az egyetemeken, de például a laborokat nagyon nehezen és körülményesen lehetett megoldani, amelyik szakon egyáltalán meg lehet.
Ez a virtuális térbe való vonulás, a nehézkes online oktatásra való átállás, ez rendszerhibának tekinthető, vagy pedig teljesen természetes az, hogy ez nem ment zökkenőmentesen?
Na most, tehát mielőtt elfelejteném, azért azt is elmondani, ennek pozitív hozadéka is vannak. Tehát úgy tanította meg az egész pedagógus társadalmat online eszközök használatával, rövid idő alatt rákényszerítve, ahogy nem tudta volna másképp. És ezeknek bizonyos komponenseit jó lesz a jövőben is megtartani. Rákényszerített arra, hogy nagyobb ellátottságunk legyen ezekkel az eszközökkel. Megint csak, hogyha nagyon nem muszáj, nagyon elhúzódhatott volna időben. Tehát ezeket is el kell mondani, nem csak a problémákat. Tehát nyilván egy fejlettebb, gazdagabb országban, akár Angliában is, konkrétan tudom, sokkal nagyobb az internet, tehát nem az internet minősége, mert abban Románia jól áll, akinek egyáltalán van.
A penetráció jobb.
De az internethez való hozzáférésnek az aránya azért az rosszabb nálunk, mint Nyugat-Európában, és az nyilván az anyagi helyzetünk is rosszabb, tehát többen vannak olyan gyermekek, akiknek nincsen megfelelő eszközük, vagy egyáltalán nincs, vagy gyenge, vagy 10 éves laptopja van, mert a jobbacskát az apja használja a munkájára. Na, tehát ez mind ezek a körülmények nyilván nehezítették az átállást, és időben is elhúzták. Most valamennyi tabletet a kormány is adott, az egyetemek is, például a Bárdos-Bolyai is adott, de gyakorlatilag például csak a félálváknak és az álváknak jutott. Tehát, hogy mit tudom én, 20, nem tudom mennyi diák kérte a mi karunkról is, volt egy adatunk, most nincs előttem, és töredéke kapta. Tehát, hogy aki csak úgy volt rossz anyagi helyzetű, hogy amúgy élt mind a két szülője, és nem volt valami nagyon rendkívüli helyzet, hogy mit tudom én, milyen krónikus beteg szülő, aki nem dolgozik, és alig kap segélyt is. Tehát ugye semmilyen különlegesen rossz helyzete nem volt, csak egyszerűen szegényebbek voltak, akkor már nem jutott neki. Tehát, hogy csak ennyit tudtak adni, mert ilyenek a körülmények.
Térjünk vissza egy picit a felvezetőben idézett felmérésre. Ha végigvesszük ennek a kérdéseit, illetve az azokra adott válaszokat, kiderül, hogy a megkérdezettek 79%-a vélekedik úgy, hogy a szocializmusban jobb volt az oktatási rendszer. 68% szerint teljesen hiába való az egyetem elvégzése, ha a diáknak nincsenek kapcsolatai, nem tud elhelyezkedni a munkaerőpiacon. 71% szerint pedig a gazdagság összefüggésben van az iskolai végzettséggel, azaz annak van pénze, akinek van diplomája is. Vegyük sorba a kommunista érával kapcsolatos nosztalgia, trendi vagy tényleg jobb volt a mostaninál az egyenruhás, pionírnyakkendős, és miért ne körmös osztogatós, elvtársozós oktatás?
Hát erre nehéz egy mondatba választ adni, mert valóban az a kényszertársadalom, az az erőszak társadalom, ami működött, hogy ugye kihelyezi, tehát elveszeti a diplomáját, a frissen végzett, hogyha nem megy el bárhová, ahol az állam kihelyezi, márpedig az állam eléggé visszaélő módon működtette ezt a dolgot, lehetőleg a székelyeket Moldvába akarta helyezni és fordítva. Tehát, hogy ebben a rendszerben működött. Ezzel, nyilván ezekkel az eszközökkel azt elérték, hogy az oktatás színvonalában nem volt olyan nagy különbség. Tehát kisebbek voltak a különbségek a falusi és a városi iskolák között, vagy az elszigeteltebb és a centrálisabb helyek iskolái között. Ez tény. Nagyon sok jó oktató volt, mivel oktatói pályamodell és a bérezés és a presztízs a munkának magasabb volt. Tehát ezek mind tények, de nem volt az oktatás tömegesedve, leszámítva az elemi és az általános oktatás. Tehát nem jutott bárki oda, számarányok miatt olyanok voltak a körülmények, hogy középiskolát végezhessen. Az egyetemről nem is beszélve, és itt nem csak nemzetiségi vonatkozást mondok, hanem az arányok olyanok voltak, hogy nem tudott csak még 10% sem egyetemre jutni. Egy generációból. Tehát ezek is nagy problémák. És aztán más szervezési, régi koncepción alapuló oktatási, tehát sok minden van. Tehát az, hogy a legjobbakat jól oktatták, és akkor a nemzetközi versenyeken Románia jól szerepel. Tehát, hogy a legjobbak számára nagyon jó volt a tanterv is, és a módszerek is. De a lemaradás, a leszakadók aránya, hogyha megnéztük volna, hogy hogy néztek ki a közepes és gyengébb középiskolákban a gyermekek, mennyit tudtak, vagy nem tudtak a liceumban. Inkább semmit se tudtak, úgy értve, hogy azokból a tananyagokból, amit tanítottak, hogyha konkrétan megnéztük, hogy mit tud történelmi matematikából, irodalmakból, az a közepes liceumban, közepes színvonal liceumban tanuló gyenge közepes diák, akkor az a nulla fele ment. Én is akkor jártam, úgyhogy megmevészelem ezeket akkori emlékekből fogalmazni.
Mi a helyzet az egyetemi diploma állítólagos hiába valóságával? Nyilván láthattuk, hogy pincérből is lehet vízügyi mérnök egy ideig, meg akadnak diploma nélküli politikusok is, és azt is tapasztaljuk, és erről is beszélni kell azonban, hogy az egyetemen szerzett elméleti tudás számos szakterületen, például újságírás, önmagában még nem elegendő, bármilyen furcsán is hat az a diáknak.
Igen, na most, hogyan is kezdjük? Tehát egy, állampolgári jogon lehet politikus valaki akkor is, ha nincs diplomája. Tehát ezt is el kell mondani. Az egy más kérdés, hogy a sajtó ezt közzé kell tegye, kritikusan kell viszonyuljon hozzá, és az állampolgár is kritikus kell legyen, amikor szavaz. Tehát nem úgy működik ez, hogy megtiltsuk törvénybe, hogy akkor most nem lehet valaki képviselő, mert nincs két diplomája. Tehát ez nem így működik a demokrácia. Tehát mondjuk úgy, hogy az a normális, hogy a sajtó nagyon kritikusan pontra teszi ezeket, az emberek megértik, és többet nem szavazzák meg az olyan pártokat. Maga a párt is kell szankcionálni, ugye az LMDSZ visszavonta az egyik képviselőjét, vagy nem tudom, mit csinált vele, felfüggesztette, vagy kizárta a pártból. Tehát ezek a módszerek arra, hogyha valaki elcsalja, stb. Hát ugye most, ha valaki meghamisítja a diplomáját, nem tudja egy, nem vagyunk hatóság, egy szervezetnek a vezetője, nem mindig tud rájönni, ugye? Tehát lehet, be lehet csapni embereket, akkor is, ha az illető odafigyel valamennyire, de ha mikor ez kiderül, akkor vannak eszközök. Na most ez az egyik, amit akartam mondani. A másik, hogy a mennyit ér a diploma, és hogyan függ össze az anyagi helyzet a továbbtanulással. Hát sajnos nagyon összefügg, sőt, ilyen több változós modellekkel ki tudjuk mutatni, hogy Romániában, sajnos még Magyarországhoz képest is, például az érvényesülésben, hogy mondjam, Magyarországon egy kicsit több, nagyobb arányban lehet, mondjuk ezek 2006-os adatok voltak, nem tudom, hogy azóta változott-e. Kicsit nagyobb arányban lehetett érvényesülni annak, akinek egyeteme volt, arányaiban, mint nálunk. Tehát ezt úgy fordítjuk már más szóval, hogy egyéb tényezők nálunk egy kicsit nagyobb arányban hozzájárultak a továbbtanul a karrierhez, mint maga a diploma. Na, tehát lefordítva, igen, vannak ilyen problémák nálunk, hogy a mennyit ér, mire használható a diploma, ha nincsenek hozzá megfelelő kapcsolatok és társadalmi pozíciója a szülőnek, meg anyagi helyzete, akkor kevésbé hasznosítható. De ezek csak ilyen mértékek. Tehát ez nem azt jelenti, hogyha valaki elvégez egy egyetemet, akkor például egy közgazdasági szakot, akár kihelyezett tagozaton, akkor bármiféle kapcsolat nélkül dolgozhat bankba is. Konkrétan most gondoltam valakire, akinek tényleg semmi kapcsolata nem volt, még félárva is volt, és megye Székhelyen, Székelyföldön simán akár egyik bankba is, még másikba is a karrierje során be tudott kerülni. Na most az azért elég magas pozíció, úgy gondolom. Na, tehát, hogy van, tehát nem úgy van azért, hogy akkor most már nem érdemes egyetemet végezni, vagy bármi, de ezek olyan tényezők, amik léteznek nálunk. Tehát arányaiban nagyobb mértékben számítanak a kapcsolatok, és a kapcsolat mögött nyilván az embereknek a társadalmi státusza, tehát más szóval a jobb anyagi helyzetű család több eszközt meg tud mozgatni, hogy a gyermekének munkahelyet vagy jobb munkahelyet szerezzen, mint a másik. De ezek nem abszolút tényező. Tehát emellett van egy csomó más meritokratikus dolog is, ami Romániában kifejlődött. Tehát vannak a multinacionális cégek, amik megjelentek, ahol mégiscsak arra törekednek, hogy a jó képességű fiatalt vegyék fel, mert nekik a teljesítmény a számít. Közintézményekben is javult ilyen irányban a helyzet. Nyilván ott rengeteg probléma van továbbra is, meg politikai szempontok is, meg nepotizmus is közrejátszik, de nem, de ott is van egyéb is. Tehát, hogy mondjam, tehát azért ezek a versenyvizsga szabályok, meg minden valamennyire működnek. Tehát nem azt mondom, hogy abszolút, meg minden. Meg minden intézményben, meg minden pozíciónál, de van, tehát lehet sok példát találni arra is, hogy azért minden kapcsolat és stb. Nélkül jó képességi fiatalok bekerülnek. De ez egy probléma, tehát hogy ezzel foglalkozni kell.
A harmadik kérdésfelvetés, mi szerint a diplomához pénz is jár, szerintem ezt esete válogatja, hisz tudunk olyan több diplomásról, aki egyik hónapról a másikra él, és olyan jól menő vállalkozóról is tudni, aki épp csak hogy leérettségizett. Mi van ezzel a tévhittel?
Tehát, hogyha statisztikailag nézzük, akkor az egyetemet végzettek átlagosan jobban keresnek, mint az alacsonyabb végzettségi társai. Tehát félreértés ne legyen. Ezzel együtt egyéni karrierek szintjén mindenféle variánsokat láthat. Úgy mondják például az oktatás szociológiában, hogy, hogy megtörténik, ha valaki, tehát hogy például lehet úgy is tovább tanulni, hogy valakik perspektíva nélküli képzésekbe kerülnek. Tehát például annak idején a Spiro Hávet Egyetemnek ugye a diplomáinak a hasznosítását még a minisztérium is letiltotta, hogy tanár lehessen, vagy valaki, meg itt a magánszférában adott ponton magyarországi hirdetésekbe kiírták, hogy informatikus keresünk, de Gábor Dénes főiskola végzősei kíméljenek. Na, tehát csak példát akartam mondani arra, hogy nem egyformán lehet minden diplomát hasznosítani, tehát itt figyelni kell arra, hogy milyen szakon és milyen egyetemnek a diplomáját szerzi meg valaki. Tehát ez tényleg számít, de azt is látni kell, hogy egyre több olyan munka van, ami magasabb iskolázottságot igényel. Tehát arányaiban a gazdaság olyan irányba halad, hogy százalékba kevesebb olyan embert foglalkoztat, aki például csak 8 osztály végzettséggel, szakképzetlenként bármit is elvégezhet. Tehát már a szemét elhordás is olyan képekkel és olyan autókkal történik, hogy nem, tehát még valakik szeperhetnek utcát, de már ott is az arányok változnak, hogy kiket tudnak alkalmazni. És akkor gondoljuk el az összes többi foglalkozási pozíciót egy gazdaságban, hogy hogyan változik meg. Ami azt jelenti, hogy tovább kell tanulni, törekedni kell erre, mert másképp nem lesz munkahely később. Ezzel együtt, igen, tényezők vannak, amikben a társadalmi kapcsolatok működnek. Tehát, hogy egyesek többet tudnak a gyerekeiknek segíteni az elhelyezkedésben, mint mások. A társadalom, az állam viszont kell tegyen azért, hogy növekedjen az esélyegyenlőség. Diszkriminált ellenes szabályozásokkal, a közszférában szigorúbban szabályozni azt, hogy tiszta versenyvizsgák legyenek, a sajtó, hogy feltárja minden visszaélést, és ezzel, ezekkel az eszközökkel lépésről lépésre fejlődik egy társadalom. Tehát ugye nincsenek csodák, úgyhogy most nem tudom, holnap felkelünk, és akkor valami nagyon tökéletes, esélyegyenlő társadalomba születtünk bele. De ezek az eszközök, ez az útja annak, hogy jobb legyen a helyzet.
Térjünk vissza a beszélgetésünk kiinduló pontjához, így a beszélgetésünk végén. Ugye arról beszélgettünk, hogy sikeres-e a hazai oktatási rendszer, jó-e a hazai oktatási rendszernek a minősége. Minőség nyilván az mérhető. Milyenek a tantermek, milyen a tanárok felkészültsége, de a siker az teljesen más. Milyen a sikeres oktatási rendszer?
Hát például egy PISA felmérés alapján egy európai rangsorban hol állunk? Ez egy eléggé objektív kritérium. Hát nem állunk túl jól.
A dramaturgiánk azt kívánná, hogy valami biztatóval zárjunk. Messze még Finnország?
Nagyon messze van Finnország, de a vezetőink, úgy látom, a minisztériumban is tudják azt, hogy mi az irány. Vannak jó példák, a régiónkban Lengyelország nagyon sokat fejlődött és zárkozott fel, tehát Lengyelország az utóbbi 100 évben nem volt sokkal fejlettebb ország, mint Románia, és semmiképpen nem, mint Magyarország. Tehát, hogyha Erdélyt veszük referenciának, akkor egy nagyon közel álló közegről beszélünk, ha nekik lehetett, nekünk is lehet. Én azt hiszem, hogy ez egy elég pozitív perspektív. És az, hogy a vezetőink látják ezeket a problémákat, hogy az új kormány mikor felállt például, az RMDSZ képviselői rögtön jelezték, hogy pandémia ide vagy oda, az oktatás intézményeket ki kell nyitni, mert Európában nagyon sok országban a legnagyobb restrikciók mellett is működött legalább az elleni. Ezek nagyon fontosak, hogy a vezetőink lássák ezeket is, álljanak ki éppen, figyeljenek oda, mert nekik hatalmuk van, nekünk nincs. Mi véleményt tudunk csak mondani.
Reméljük, hogy a mi véleményünk azért meghallgatásra talál. Veres Valér szociológusnak, egyetemi tanárnak, a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet oktatáskutató munkacsoportjának a vezetőjének köszönöm, hogy válaszolt a kérdéseimre, és a Naprakész vendége volt ma.